Idén 100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A fővárosi komoly zenei formáció még 1923-ban adta első koncertjét, és bár kezdetben még amatőr zenészeket is felvonultatott, hamar a teljes professzionalizálódás útjára lépett, ezt mondta a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Herboly Domonkos hozzátette, a zenekar a történelem viszontagságait is túlélte, és például még a kommunizmus legsötétebb éveiben is járhatott külföldre koncertezni. Mezei Dániel interjúja.
100 év, nagy idő, egy ember életében mindenképp, de egy zenekar életében ez a 100 év, ez mekkora idő?
A 100 év mindenképpen 100 év, de ami nagyon érdekes, hogy amikor készültünk és gondolkoztunk, hogy ezt a 100 éves születésnapot hogy szeretnénk megünnepelni, akkor arról döntöttünk, hogy készítünk egy kiadványt. Rengeteg nagyon szép régi képünk van, érdekes fotókról van szó. Van néhány kedves és érdekes történet, számos filmhíradó részlet is van, úgyhogy az albumot megcsináljuk digitális változatban is, nem csak kézzel fogható formátumban. De hogy a kérdésére válaszoljak, az album elejére terveztünk egy idővonalat, pontosabban kettőt. Azt szerettük volna látni, hogy az egyik idővonalon fut az elmúlt 100 év történelme, a legfontosabb történelmi események. A másik idővonalon pedig, hogy mi történt ebben a 100 évben a zenekarral, és a cél az volt, hogy majd látjuk, hogy a zenekar élete hogyan reflektált ugye a történelemre. Hát meg kell mondjam, hogy megilletődve tapasztaltam azt, hogy tulajdonképpen szinte sehogy. Nyilvánvalóan a történelem változása az egyes személyeknek az életére elég komolyan kihatott. De a zenekarra, mint zenekarra, hát ez távolról sem volt ennyire direkt. Azt láttuk, hogy a történelem az folyt a maga medrében, a zenekarnak megtörtént a saját élete. Mondok egy példát, a legsötétebb 50-es években, amikor azért nem volt olyan egyszerű külföldre utazni, a zenekar tulajdonképpen utazhatott. A zenekar koncertezhetett és játszhatta, amit akart lényegébe véve. Nyilván különböző rezsimek jöhettek, mehettek. Feltételezem, hogy egyik se tudta, hogy mi ez a komoly zene, talán nem árt olyan nagyon, úgyhogy hagyták békén a zenekart. Így aztán a zenekarnak a történelme az egy saját külön szálon tudott futni.
1923-ban, ugye pont 100 évvel ezelőtt alakult a zenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A zene az ugyanolyan? Tehát, hogyha nem tudom, mikortól vannak felvételek, tehát változik a zene, az előadásmód, a zenéhez való hozzáállás? Mennyit változtat az ember változása a zenén?
Van, ami változik, és van, ami örök.
Ami a kotta az adott, gondolom.
A kotta az adott, bár... Azt is meg kell jelzni, hogy a kotta is szokott változni. Például az utóbbi évtizedekben egyre felületesebb kiadványok érkeznek, egyre kevésbé, hogy is mondjam, szerzőhűek a kiadványok. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ami érdekes és döbbenetes, hogy volt egy Bordezső nevű ember, aki 100 éve katonazenész volt különben, és amikor kipattant a fejéből, hogy kéne még egy szimfonikus zenekar, volt akkor már Budapesten egy szimfonikus zenekar, de amikor kipattant ez a fejéből, akkor ezt össze is tudta hozni, akkor egyébként ő a Székes Városi Könyvtár,
Székes.
Vagy valami...
Hát igen, az is lett a zenekar neve, hogy ott van, Székes Fővárosi Zenekar.
Így van, ez lett a zenekar neve, és akkor még előfordult, tehát részben profikból, de voltak még amatőrök is az együttesbe. De ezt néhány év alatt, talán nem ez a jó szó, de levetkőzte a zenekar, lassan profikká váltak, és ugye 23-ban, nagyon jól mondta, 23-ban alakult meg a zenekar, ez akkor adta az első koncertjét, 32-től pedig már Ferencsik János vezényelte az együttest, hoppá, aki azért akkor már egy elég nagy ágyú volt, tehát azért valaki volt. Tehát nagyon gyorsan professzionálissá vált az együttes. Érdekesség még, ez talán ilyen médiatörténeti érdekesség lehet, hogy a Magyar Rádió az Állatkertből az első szimfonikus zenekari koncertjének közvetítését azt ezzel a zenekarral valósította meg.
Akkor hány tagú volt a zenekar, mondjuk az alapulás évében, és aztán hogyan fejlődött ez?
Tulajdonképpen a szimfonikus zenekar az egy méretét tekintve mindig is egy tólig határ között mozgott. Én azt mondtam, hogy ha szerencsénk van, akkor azért 80 embernél több nincs a színpadon. És hogy mi az, amikor mi kevesen vagyunk, hát akkor mondjuk olyan 50-60-an.
Ha jól olvasok, akkor 40-40 fővel alapul.
Igen, de már akkor is kiegész. Ugye ez mindig műsor kérdése, már akkor is kiegészültek olyan tagokkal, vagy nem tagokkal, de akik szívesen társultak a zenekarhoz, és különböző szimfóniákat azért ennél már nagyobb létszámmal kellett előadni. Egyébként a Károly Kertben volt nagyon sok koncertje a zenekarnak az első években, tehát kifejezetten ilyen, mondhatjuk, hogy szabadtéri koncertekre állt rá először a zenekar, és az igazi komoly koncerttermi működés az egy picit később kezdődött, de nem sokkal, ahogy ezt előbb említettem.
A Nemzeti Filharmonikusok főigazgatóját, Herboly Domonkost hallották. Lefeleződött idén a nyaralók iránti kereslet Magyarországon, ezt mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A visszaesés a Balaton mellett és a Tiszató környékén a legvisszafogottabb, azonban itt is 30%-kal csökkent az érdeklődés. Eközben a kínálat rohamosan bővül, és már meghaladja a 13 ezret, ami 30%-os növekedés egy év alatt. A keresleti kínálati trendek felborulása az árakban is tetten érhető. A legtöbb nyaraló övezetben január óta a leginkább stagnálás figyelhető meg. Balogh László hozzátette, hogy a gazdasági válság az ingatlan piacon elsőként a nyaralókat szokta elérni, Berla Attila interjúja.
A tavaszi szezon kezdetével hogyan alakul a nyaraló ingatlanok iránti érdeklődés és a kínálat?
Nagy változáson ment keresztül idén a nyaraló piac. A korábbi években megszokhattuk, hogy a lakóingatlan piaccal párhuzamosan a nyaralók iránti kereslet is jelentősen növekedett, az árak pedig egész egyszerűen kilőttek. Gyakorlatilag 20-30%-os drágulás volt egészen 2022-ig megfigyelhető az elmúlt években, és ez most 2023-ban gyökeresen megváltozott. A kereslet és a kínálat egyen súlya teljesen felbomlott ahhoz képest, mint amit az előző években láttunk. 2023-ban ugyanis nagyjából a felére csökkent az eladó nyaralók iránti érdeklődések száma, legalábbis a tóparti településeken, legyen szó akár a Tiszatóról, Balatonról, vagy éppen a Velencei tóról, és a kínálat pedig ezzel ellentétes módon dinamikus növekedésnek indult. Vannak olyan nyaralóvezetek, például Balaton, ahol harmadával nőtt a eladó nyaraló ingatlanok száma, a Tiszatónál pedig éves szinten 50% volt a bővülés. Az összes nyaraló volumen, ami most eladóként szerepel a piacon, ez 13 ezer fölé nőtt, ami összességében éves szinten 30%-os, januárhoz képest, tehát 2023 januárjához képest pedig több mint 5%-os növekedést jelent.
Lehet esetleg arra számítani, hogy a nyári időszakig tovább nő az eladó ingatlanok száma?
Ha így mennek tovább a dolgok, mint amit most látunk az ingatlan piacon, ami leginkább a stagnálás és a forgalom csökkenéssel jellemezhető, akkor minden bizonnyal kitartanak azok a tendenciák, ami a kereslet csökkenésével és a kínálat bővülésével járhat együtt. Ezek pedig már most is hatást gyakorolnak az árak tekintetében a nyaralópiac dinamikájára, tehát magyarul az a fajta őrületes drágulás, amit eddig láttunk, ez abszolút véget ért, sőt bizonyos helyeken már az árcsökkenés jele is látszódnak. Ez persze attól is függ, hogy mennyire nagy maga az a nyaralópiac, mennyire kiterjedt, illetve hogyan érinti a kereslet a nyaralók világát, mert gyakorlatilag vannak olyan nyaralóvezetek, példaként említeném itt a Dunakanyart, vagy a Velencei tavat, ami már nem csak nyaralóvezetként funkcionál, hanem a környezetükben lévő nagyvárosok, például Budapest, Székesfehérvár, vagy éppen Esztergomot említeném itt, ezeknek az agglomerációs övezetekén. És gyakorlatilag itt, ahogy keverednek a funkciók, úgy a képet is egyre nehezebb kibogozni, hogy milyen irányba haladnak az ára.
Említette itt az árakat, milyen árakkal kell számolnia azoknak, akik nyaralóvásárláson gondolkodnak jelenleg?
Ez attól is függ, hogy melyik nyaralóvezetben szeretne valaki vásárolni, mert például a legnépszerűbb övezetben, a Balaton környékén, az északi parton, az átlagos négyzetméter ár 970 ezer forint volt idén áprilisban, ami éves szinten 15%-os drágulásnak felel meg. Januárhoz képest viszont egyértelműen stagnáltak az árak, és szinte egy szemernyit sem változtak. A tó déli partján 1 millió forint körül van az átlagos négyzetméter ár, ami 6%-os éves növekedést jelent, a januári gyakorlatilag forintra pontosan megegyezik. A Velencei tó környékén 810 ezer forint körül alakulnak az eladó négyzetméter árak idén áprilisban, viszont a tavaly áprilisi szintet ez csak 5%-kal haladja meg, és a januári szinthez képest is ez egy 2%-os minimális emelkedés jelent, ami gyakorlatilag a stagnálásnak felel meg. A Tiszatónál nagyon érdekes, hogy 22%-kal emelkedtek a négyzetméter árak, viszont ha figyelembe vettük, hogy ott csak 334 ezer forint az átlagos nyaralóár egy négyzetméterre vetítve, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Balatonhoz képest a Tiszatónál még mindig harmadáron lehet nyaralót venni, és még ezek az alacsony árak is a 2023-as évben csak stagnálást mutattak.
Az ország melyik területén van a legnagyobb érdeklődés a nyaralók iránt?
A kiterjedésénél, jelentőségénél és kiépültségénél fogva a legnagyobb érdeklődés az mindig a Balaton iránt mutatkozik, a nyaraló, és amúgy összességében is az ingatlan piacon. Két olyan lokációt szoktunk az ingatlan piacon megjelölni, amit mi likvidnek nevezünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki itt ingatlan ingatlant szeretne eladni, akkor viszonylag hamar és könnyen talál erre vevőt. Ebből az egyik az a Balaton környéke, a másik pedig Budapest. Ennek pedig az az oka, hogy ezekre az országrészekre, vagy éppen a fővárosban, az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő. Sőt, ezeknél az övezeteknél, tehát mind a balatoni, mind pedig a budapesti ingatlan szegmensbe egyaránt jellemző, hogy nem csak belföldről, de külföldről is vannak olyan országok, ahonnan élénk kereslet mutatkozik az eladó ingatlanok iránt.
Így a nyár felé közeledve, hogy említették, hogy valószínűleg stagnál vagy nőhet az eladó ingatlanok száma, viszont hogyan néz ki az érdeklődés így a közeljövőben nyárra várhatóan?
Érdekes azt látni, hogy a nyaraló piac is nagyon-nagyon ciklikus. Ez azt jelenti, hogy ahogy beindul a nyaraló szezon, úgy kezd el élénkülni az érdeklődés az eladó nyaralók iránt, de mint ahogy ez az eladó lakások és házak esetében is mutat egy ciklikusságot, és ott a karácsony utáni januári időszak az, ahol a kiugró növekedést látjuk a tranzakciókban, tehát a tényleges adásvételekben ez csak néhány hónappal később mutatkozik meg. Így a legtöbb nyaraló az általában nyár végén és szeptember környékén adják el, illetve vásárolják meg az új tulajdonosok, tehát az idei szezon még előttünk áll. Nagyon nagy kérdés, hogy az idei évben a megváltozott gazdasági környezet, a magasabb infláció és a magasabb kamatszint hogyan alakíthatja a nyaraló piacot. Azért is érdemes erre figyelmet fordítani, és azért is érdemes ezt az ingatlan szegmens nyomon követni, mert általában a változások azok a nyaraló piacon gyűrűznek be leghamarabb az ingatlan piacra, mert gyakorlatilag ez itt már a legtöbb embernek a második vagy a harmadik ingatlan tulajdona kap helyet, és hogyha valami változik, például egy eladási hullám indul be, akkor általában az emberek ezeket az ingatlanokat dobják piacra, és nem azt az elsődleges ingatlant, ahol az otthonuk található. Ez egyébként megfigyelhető volt már 2022 tavaszán is. Tavaly áprilisi elemzésünkben már láttunk arra utaló jeleket, hogy a kínálat elkezdett növekedni, de akkor az árnövekedés még kitartott, akkor még nem voltak olyan szinten az inflációs mutatók és a kamatszintek sem. Ráadásul a COVID utáni kilábalásnak is még a koraibb szakaszában jártunk, tehát a nyaraló piac azért is átalakul, mert nem csak másodlagos lakhelyként, tehát a nyári időszakra szolgáló lakhelyként keresnek sokan otthon a legkiterjedtebb, legnépszerűbb nyaralóvezetekben, hanem a home office, a távmunka kapcsán már megjelentek azok az ingatlan vásárlók is a piacon, akik akár hosszú távon állandó jelleggel történő odaköltözés céljából vásárolnak ingatlant.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 6 óra 54 perc van, 6 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig a vonalban Martin Kovács Miklós, a témánk pedig az, hogy a Fehérház és a Pentagon kerülgeti a kiszivárgott titkos dokumentumok ügyét, mint macska a forrókását, de hát az, hogy főként az Ukrajnában zajló háborúhoz tartozó minősített iratok kerültek nyilvánosságra, az bizony igencsak komoly hírszerzési zavarokat jelent. Elmondjuk majd azt, amit tudunk eddig.